Hazamegyünk, megáld majd a csíksomlyói Szűz Mária.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vonattal, lóháton és gyalogosan is vonulnak az zarándokok a székelyföldi Csíksomlyúra, a Kis- és Nagy-Somlyó hegy közötti Nyeregben tartandó pünkösdi búcsús szentmisére. Amint egy 300 ezer zarándok fogadására készülve, a helyi hatóságok tegnap medvehajtást is tartottak a helyszínen. A Kárpát-medence legnagyobb római katolikus egyházi eseményének számító Csíksomlyói búcsúra idén is két zarándokvonat, a Boldogasszony zarándokvonat és a Székely Gyors Csíksomlyó Express indult Magyarországról. Előbbi tegnap megérkezett, miután több erdélyi városban is megállt, hogy a helyiek átadhassák üdvözletüket a zarándokoknak. Elindultak a csíksomlyói búcsúba a távolabbi székelyföldi települések gyalogos zarándokaiból szerveződött keresztalják is. A hagyomány szerint a búcsús menetet vezető Gyergyóalfalvi keresztalja csütörtök reggel óta van úton, idén több mint 300 ember alkotja. A Balázs József festőművész tanár által vezetett helyi zarándokokhoz a Mária út zarándokai és több Magyarországról, Felvidékről és Délvidékről érkezett zarándokok is csatlakoztak. Felavatták a romjaiból újjáépített Betlen Rákóczi várat a Bákó megyei Gyimesbükkön. A történelmi Magyarország egykori keleti határán álló erődítmény a román kormány és a helyi önkormányzat támogatásával újult meg. A Magyar Államvasutak egykori legkeletibb vasúti őrháza felett magasodó 400 éves vár újjáépítésével az egykoron Csík vármegyéhez, jelenleg a moldvai Bákó megyéhez tartozó gyimesi Cságók lakóinak évtizedes álma valósult meg. Ezzel befejeződött a gyimesbükki zarándokhely kiépítése, hangzott el az ünnepségen. Táncos Barna, az ügyvivő román kormány miniszterelnök helyettese rámutatott, a vár újjáépítésével 20 éves munka fejeződik be. Ahogy romjaiból újjáépült, ugye a gyimesi Csángó közösség is magára talált, és újjáépítette a jelenét és jövőjét is, fogalmazott. Cseke Attila ügyvivőfejlesztési miniszter úgy fogalmazott, hogy a gyimesbükki vár a megmaradás, az összetartozás és az építkezés jelképe. Az évszázadok alatt átélt és túlélt, épült és hanyatlott, és történetébe mostani lakói írnak új fejezetet, fogalmazott. A Fidesz és a KDNP képviselőcsoportjai nem támogatják a Tiszapárt képviselői által benyújtott, az alaptörvény több ponton érintő indítványokat, közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője. A Tiszapárt az előterjesztett módosítási javaslatokkal nem épít, hanem rombol. A szigorú migrációs politika fellazításával, a visszamenőleges hatályú jogalkotás alkalmazásával, a felsőoktatásból való forrás kivonással Magyarország nem erősebb, hanem gyengébb lesz, írja a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely bírálta, hogy a módosítás törölni az alaptörvényből azt a passzust, miszerint Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége. Szerinte ez a rendelkezés jelenleg a szigorú hazai migrációs politika alkotmányos védőbástyája, és ennek törlése csak azzal magyarázható, hogy a Tiszapárt megkezdeni a migrációs paktum végrehajtását. A Fidesz és a KDNP képviselőcsoportjai a leghatározottabban elutasítják a korábbi szigorú migrációs politika feladását, szögezte le. Jövő szombaton lehetőség nyílik a Sándor Palota megtekintésére, közölte a köztársasági elnök Facebook oldalán. Súlyog Tamás azt írja, a 2025 márciusában indult program sorozatban már 7. alkalommal tárulnak fel vezetett séta keretében az érdeklődők számára a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termei. Egyúttal különleges fejezeteket is hallhatnak a résztvevők a palota történetéből, tette hozzá. Jelentkezni a szokásos helyen és módon a Sándor Palota honlapján lehet, áll a közleményben. Sport. Fucsovics Márton a 2021-ben wimbledoni döntős Matteo Berrettini ellen kezd a vasárnap rajtoló francia nyílt teniszbajnokságon. A 34 éves magyar 1/3-as győzelmi mutatónál tart a 30 éves olasz klasszis ellen, aki ugyancsak 2021-ben erődöntős volt a Roland Garroson. A férfi főtábla másik magyarjára, Malozsán Fábiánra a szerb Miomir Kecsmanovic vár, akit legyőzött eddigi egyetlen találkozójukon, tavaly Hallében. A sorsolás érdekessége, hogy Bondár Anna újra összekerült Jelina Svitolinával. Végül az időjárásról. Napos, száraz idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északkeleti északi szelet többfelé érénk erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Életünk a sport címmel beszélgetés volt Gyurta Dániellel és Gornagy Miklóssal az MCC Miskolci Képzési Központjában. Minden fejben dől el, szokták mondani, és az élsportolóknál ez hatványozottan is igaz. Egy nehéz verseny vagy egy vesztes meccs után is újra talpra kell lenni, és újra neki indulni a célnak. Gyurta Dániel többszörös világ, európai és olimpiai bajnok úszó, és Gornagy Miklós világbajnok vízilabdázó, a küzdés az önismeret és a megújulás bajnokai, akiknek neve külföldön is sokak számára ismert. Olyan emberek, akiket a pozitív gondolkodás, a soha fel nem adni elve vitt mindig előre. Mai műsorunkban ebből a pódium beszélgetésből idézünk, fogadják sok szeretettel. Gyurta Dániel többszörös világ, európai és olimpiai bajnok úszót és Gornagy Miklós világbajnok vízilabdázót Lőrinc Éva az MCC egyetemi programjának hallgatója kérdezi.
Hogyan kezdődött az úszással a kapcsolatot, hogy volt-e esetleg valaki a környezetedben vagy a családodban, aki mondjuk motivált vagy irányt adott abban, hogy ezt a sportágat választ?
Szüleim azok nagyon sokat jártak a Balatonra nyaranta, és az volt a céljuk, hogy megtanuljuk úszni. Nagyon röviden ennyi ez a válaszom. Ennél kicsit hosszabban azért komplikáltabb volt, mert a Tom-medencében elég könnyen és elég gyorsan el tudtam segíteni az ilyen siklás és minden egyéb dolgokat. Viszont amikor átkerültünk a mélyvizes medencébe, akkor rajtam külön mindenki réges-rég rótta a hosszakat, én meg kínáltam a parton, és a velem ennyi idős csapattársaim azok már úsztak, én meg nem mertem beugrani a vízbe. És akkor az edzőnéni oda ment anyukámhoz az egyik délután, és mondta, hogy hát anyuka fiának más sportágat kéne választani, mert hogy hát tetszik látni, nem lehet beugrani a gyerek a vízbe. És akkor anyukám először megkérdezte, mikor azon mentünk, megkérdezte, hogy te szeretnél, mert igen, szeretnék, csak van egy félelem, hogy le kell győznöm. És miután már bemertem ugrani a vízbe, onnantól kezdve már nem volt meg ez az akadály, és attól kezdve már tényleg beindult így a fejlődésem, de alapvetően maga az indulás az a szüleimnek köszönhető, hogy megszerezek egy vízbiztonságot. Azt követően viszont azt tudom mondani, hogy nagyon szerettem magát a mozgást, nagyon szerettem a klórillatú medencéket, egyébként nyilván az egri úszodájából ilyen szemben az nagyon különleges, de én a Margit-szigeten tanultam meg úszni, és oda jártam elég sokáig, és ott is a Benti 33-as, amit ott 50-es, mind nagyon sajátos és nagyon különleges hely volt számomra gyerekként, és én azt mondom, mindig azt szoktam mondani a fiataloknak, főleg a szülőknek, hogy nagyon fontos, hogy a gyerek szeresse azt, amit csinál. Tehát láttam én is, volt olyan csapattársaim, hogy a gyerek nem igazán szerette, de otthonról volt egy erőltetés, és az soha nem vezetett jóra. Tehát nagyon fontos az, hogy és én nekem is ez volt, hogy imádtam, tehát nekem a szülőnek nem kellett erőltetni, hanem maga az indulásban segítettek, hogy volt egy cél az, hogy megtanuljak, és onnantól kezdve már igazából én akartam, és nekem így organikusan jött így évről évre ez az indulás.
Miklós, pedig hozzád az lenne a kérdésem, hogy neked hogyan indult a kapcsolatod a vízilabdával, mert szerintem sokan tudhatják, hogy téged először az édesapád vitt le az úszodába 9 évesen, és hogy ott megvolt esetleg ez a szerelem első látásra a vízzel, vagy kellett egy bizonyos időnek eltelni, hogy megtaláld benne magad?
Mire lekerültem az úszodába, előtte már én úszással is próbálkoztam, túl lassú voltam hozzá, ugye engem nem arasztaltak, igazából egy percig sem, de nekem érdekes hallani, hogy neked téged sem azt mondták elsőre, hogy akkor milyen ügyes lesz ez a fiú, ebből látszik az edzőknek fogalmuk sincs, hogy valójában mi történik a gyerekkel ennyi idős korban. De engem egyből megfogott a közeg, tehát engem a csapattársak, meg az a vízilabdás életmód, amit szerintem Dani lehet, hogy ismersz, vagy legalábbis hallottad, hogy mi létezünk az úszodában, az úszok mindig a fegyelmezettek, akik átöltöznek, beugranak, úsznak, kimásznak, és akkor felöltöznek, és utána hazamennek. Mi mindig csinálunk valamit, tehát hogy vagy focizunk egy vízilabdával, ránk szólnak, leverünk egy neont, vagy maradunk a vízben lövöldözni, hogy lövöldözzük a, nem tudom én, a közönségnek a fejét, hogy menjenek már arrébb, mert ez már a mi pályánk, tehát mindig valami csintevésen törjük a fejünket. Ez abból is fakad, hogy az is a célja, hogy a másik felett, akivel összembe van, azt megverjük, úgyhogy a bírót közben átverjük. Tehát ez a fajta hangulat, ez nekem egyből nagy szerelem lett. És hát nekem azok a barátok, akikkel először találkoztam ott 9 évesen a vízben, a mai napig megvannak. Tehát hogy ez egy nagyon szoros kötelékké vált, ami jóval túlmutat azon, hogy mi akkor csapattársak voltunk, hanem együtt nőttünk fel, együtt nőttünk bele nem csak a sportba, abban én nőttem bele, többiek meg az életbe. Úgyhogy ez az erős közösségi szellem az fogott meg engem.
Hozzád szólna, Dani, a következő kérdésem, hogy a 2004-es athéni olimpián 17 bronzérmet szereztél mindössze. Milyen érzés volt ennyire fiatalon, ugye itt 17 éves voltál, tehát milyen érzés volt ilyen hamar a sikerrel szembesülni, akkoriban feldolgozni azt, hogy a nevedet mindenki ismeri?
Ez egy nagyon különleges verseny volt számomra. Azt tudom mondani, hogy ezzel azt hozzá kell tenni, hogy nekem ez egy nagyon szerencsés versenyem volt, hiszen az ausztrál mellúszó formán kívül volt, az amerikai mellúszó is formán kívül volt, és nekem meg volt egy nagyon-nagyon jó két hetem az utolsó formába hozó időszakban, amikor gyakorlatilag közel 2 másodpercet tudtam fejlődni az egyéni legjobbamon. És ha kicsit visszatérhetek itt a lemondásokra, amiről beszéltünk az elején, akkor ez pont az időszak, amikor az általános iskola, a középiskola átmenet egyikből a másikba, hogy akkor azért már nagyon sok olyan meghívásom volt, hogy születésnapi bulira menjek el a hétvégén az osztálytársaimmal, vagy ilyen esemény, olyan esemény. És az edzőm az nagyon-nagyon szigorú volt olyan szempontból, hogy nem kérdezett soha semmit, hogy mit csináltam a hétvégén, mert ott volt a stopper óra, és az mindig visszaigazolt, és megmutatta azt, hogy mennyire vagyok friss, és mennyire nem vagyok az, és hogy hétfőleg elmentünk az edzésre, és látta azt, hogy most valami történt a hétvégén. Na, mit csináltál? Na, mi volt most vele? És akkor tudtam azt, hogy nem engedhetem meg magamnak azt, hogy előnyt adjak az ellenfelemnek. És ez pont az az athéni olimpia előtti időszak volt, amikor nagyon-nagyon szigorúan belevetettem tényleg magam abba az utolsó felkészülésbe, és tényleg minden úgy alakult, hogy a legnagyobb ellenfeleim egy része az elszállt, és egy ezüstérmet tudtam nyerni azon az olimpián. Azt követően nekem azért ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt. Szokták mondani, a sikert sokszor nehezebb feldolgozni, mint a kudarcot. És ezt meg tudom erősíteni, hogy egyébként ez tényleg így van. Tehát egyik pillanatra a másikra, hogy változott meg az életem, gyakorlatilag 2 perc, 10 másodperc alatt, amit akkor úsztam, hogy kimentem egy tehetséges fiatalként, akire azt mondta az úszósport, hogy nagy tehetség, majd lehet belőle valami, és úgy jöttem haza, hogy ott volt egy olimpiai érem a kezemben, és a táskámban, és ez egy elképesztően nehéz dolog volt számomra, hogy feldolgozni azt, hogy úgy kell odaállni mostantól az összes versenyre, hogy én egy olimpiai ezüstérmes versenyzőként kell most már odaállnom. És azért óvatatlanul rátette azt a fajta nyomást, és nekem ehhez ott kellett egy 4 év, amíg én vissza tudtam térni abból a kerékvágásba, amiben én előtte voltam. Ez nem azt jelenti, kevesebb edzésre jártam, hogy kevesebbet edzettem, vagy félváról vettem volna a felkészülést, hanem szintén amiatt, hogy azzal a teherrel együtt versenyezni, az a nyomás, hogy lekerülj rólam, ahhoz kellett 4 év.
Egy pár évvel később a londoni olimpián pedig aranyérmet nyertél, illetve olimpiai rekordot is úsztál 200 méter mellem. És itt visszakapcsolódnék az előző kérdésemhez is, hogy ezek a sikerek hogyan befolyásolták a pályafutásodat a továbbiakban?
Ugye azt szokták mondani, hogy egy versenyzőnek az a legnagyobb célja, hogy az olimpiai dobó legfelsőbb fokán állhasson, és a mínuszt hallgathassa, és nekem ott az beteljesült. Tehát amiről már itt korábban beszéltem, hogy 7 éves voltam, amikor otthon betegen néztem az atlantai olimpiát, és soha nem fogom elfelejteni azt, hogy a vitra hűvölt a tévében, hogy első rózsa, második gyűjtlek. Tehát én nekem az volt az első olimpiához kötődő élményem és emlékem, és nekem ott volt az első olyan pillanat, amikor valahogy az bevillant számomra, hogy én is szeretném azt, hogy egy olimpiára kijussak. Én is szeretném képviselni a hazámat, a klubomat, a szüleimet és minden magyart egy olimpián, és nekem ott Londonban beteljesedett az a cél, hogy felálltam a dobó legfelső fokára. És érdekes, mert mindaddig én akartam legyőzni a legnagyobb ellenfeleimet, amíg nem élettem a legjobb, és onnantól kezdve mindenki már engem akart legyőzni. De hogyha kicsit visszakapcsolatok arra az időszakra, amit Athén után megtanultam, hogy tudtam azt, hogy hogyan kell feldolgozni azt a fajta pozitív értelembe vett terhet, hogy igenis a sikerrel együtt tudjon valaki versenyezni és edzeni és készülni. És nekem, ha lehet ezt mondani, akkor ahhoz, hogy én olimpiai bajnok tudtam lenni, ahhoz kellett az a 4 év, ami az athéni olimpia utáni elképesztően nagy mélypontot hozta, hiszen abból tudtam olyan szinten táplálkozni, hogy az olimpiai felkészülésben azért nagyon sok pluszt adott.
Miklóshoz pedig az lenne a kérdésem, hogy azért a vízilabdáról tudjuk, hogy egy csapatsport, ahol különböző személyiségű emberek, különböző temperamentú emberek dolgoznak együtt, küzdenek egy közös célért, és arra irányulna a kérdésem, hogy te hogyan élted meg a csapaton belül a belső egységet, illetve volt olyan közös nevező, ami mondjuk átsegített benneteket akár a legjobb, vagy a legnehezebb pillanatokban?
Hú, ez egy nagyon izgalmas és komplex kérdés. Az tény, hogy a 13 fős csapatban, ami akkoriban volt a verseny létszám, teljesen különböző fajta emberek vannak. És ha bár nagyon könnyűen azt mondani, hogy a cél az egyesít mindannyiunkat, de hát abban, hogy ki hogyan akar elérni ezt a célt, vagy ki milyen szerepet szánna magának a cél elérésében, ebben azért voltak egymásnak ütköző vélemények. És ilyenkor jön az a feladata az edzőnek, csapatkapitánynak, vagy ahogy mondtad, a stratégiai szemléleten rendelkező játékosoknak, hogy valahogy elegyengessék ennek a csapatnak a belső dolgait. És ez sokszor nagyon nehéz, és általában nem sikerül, hogy így fogalmazzak, mert egyszerűen ez egy bonyolult struktúra, bonyolult mechanizmus, ahogy Dani említette tök jól a feldolgozását a sikernek, tehát hogy nem akarnak itt nagyon dicsérni mindenki előtt, bár meg fogom tenni. Az, hogy egy élsportoló, egy legenda gyakorlatilag arról beszéljen, hogy milyen nehéz feldolgozni a sikert, tehát az már egy olyan mély tudása a sportnak, vagy egy olyan bölcsesség, ha szabad így fogalmazni, ami sokára jut el az emberekhez, a sportolókhoz. Tehát például akkor megnyertük mi 2013-ban a világbajnokságot, aminek van egy marha jó története, de most erről szól a kérdés. Akkor utána a legfontosabb feladat az volt a csapatnak és a játékosoknak, hogy ne higgyük azt, hogy mi vagyunk a világon a legjobbak. Volt egy pillanat, amikor mi alkottuk a legjobb csapatot, és annak ellenére, hogy mi egy abszolút fekete lóként gyakorlatilag egy vadonatúj szövetség kapitánya, olyan játékosok, akiket addig a nemzetközi szint nem is látott, az, ami világbajnokságot nyerjünk, az ne okozza azt, hogy mi elhiszük magunkról, hogy volt, akkor nekünk most már elég bedobni a gatyát a vízbe, és akkor minden meccset mi nyerünk. Ebből a szempontból a sport segít, mert az első pofonnál az ember rájön, hogy ez mégsem eszik ezt olyan forró, mert a győztest akarják mindig megverni, onnantól kezdve az lesz a mérce, hogyha a győztest megverik, akkor őt ismer valakit. És ugye ezt nagyon hamar megérzi a sportoló, tehát azért vannak segítő tényezők, de valójában ezt a sok-sok különböző egót, meg másfajta személyletű játékos egy irányba terelni, ez egy nagyon nagy meló. Csak így címszavakban, hogy mik nagyon fontosak, egyrészt, hogy a saját motivációt beazonosítani, tehát az sem olyan egyszerű, a másik motivációját megismerni, elfogadni, tehát hogy egyik motiváció sem alávaló a másiknál, tehát aki a pénzért játszik, az ugyanolyan fontos, mint az, aki nem tudom, nemzetnek akar segíteni. Tehát ugyanannyira fontos, mint a kettő a saját világában, és ezt el kell tudni fogadni egymás felé. Tudni kell a másikat támogatni ebben, de ennél is legfontosabb az, hogy mindenkinek meglegyen az a szerepe a csapatban, amivel ő elégedett, amivel ő tiszteletnek örvend a csapaton belül, és érzi a megbecsülést. És ez nagyon sok beszélgetés. Nagyon fontos egy olyan edző, egy olyan szövetségkapitány, aki hitelesen el tudja mondani a játékosnak, hogy miért vagy te a legfontosabb játékos, pedig csak 2 percet játszol egy mérkőzésen, miért elengedhetetlen a te szerepet, legalább annyira, mint annak, aki 30 percet játszik és 5 gólt. És ha ez meg tud történni, ha minden játékos úgy tudja gondolni egy világesemény után, hogy nélkülön nem nyertünk volna, akkor derül ki, hogy jó munkát végeztünk. De csak a végén derül ki. Amikor viszont a csapat kikap, és ez mondjuk a vízilabda esetében egy ezüstérem is kudarc, akkor jön jó esetben az, hogy én hogyan lehettem volna jobb. rossz esetben pedig az, hogy hát ez a csávó most éppen megint nem tudom, mit csinált. Úgyhogy ez egy nehéz munka. Viszont az a jó hír, hogy ez nagyon gyorsan lezajlik, mert egy vágatott felkészülés 6-7, annyi idő alatt a csapatnak a teljes evolúciója lezajlik, és olyan ott van az eredmény.
Most zenélünk, utána folytatjuk ezt a beszélgetést. Daniellel, többszörös világ európai és olimpiai bajnok úszóval és Gornagy Miklós világbajnok vízilabdázóval Lőrinc Éva beszélget.
Elmeséled a 2013-as világbajnokságnak a történetét a közönségnek?
El. Ez a 13-as csapat, azt mindenképpen kontextusban kell szemlélni, meg úgy értelmezhető igazán. 2012-ben volt a londoni olimpia, ahol még a Kemény Dénes volt a szövetség kapitány, és a háromszor semmi bajnok legendák alkották a csapatnak a gerincét, és egyébként az a fajta sportból ismert törvényszerűség az egyértelműen beazonosítható volt, hogy nagyon erős generáció vagy mögötti játékosok, azok elnyomódnak. Tehát klasszikusan, ha van egy szenzációs, nem tudom, 30 éves játékos, akkor a 28 éves az nem tud érvényesülni, mert elnyomódik onnan. És ezért amikor a Benedek Tibor lett a szövetségi kapitány 2013-ban, sőt 2012 végén már ő volt a szövetségi kapitány, mert ő ült a padon, akkor egyrészt egy olyan szövetségi kapitány kapott meg a vízilabdázás, aki már életében, melyik aktív játékos korában is példaképe volt mindenkinek. Tehát, hogy saját csapattársai tekintették példaképnek a Benedek Tibort, nem hogy mi, akik úgy nőttünk fel, hogy hát a Tibor nem csak a legjobb játékos, de a csapatkapitány is, és az, aki szellemi vezetője gyakorlatilag a magyar vízilabdázásnak a 90-es évektől. Úgyhogy mi mindent elhittünk a Tibinek, erről az egyik legjobb történet, akkor leszálltunk a repülőről, akkor ugye pattyogtunk a Tibor után, és nem vettük észre, hogy a Tibi valójában WC-re megy, és egyszer csak ott voltunk 13-an mögött a piszolánál, hogy most mi történik. Mert én megfordulni, hogy srácok, értem, ki lehet menni, jövök majd utánatok. Tehát, hogy egyszerűen mindenhol követik, és mindent elhittünk neki, és ő volt az, aki elhitette velük azt, hogy mi a világ legjobbai tudunk lenni. Hogy az a Bedő Krisztián, aki még életében nem játszott válogatott meccset, ő talált egy olyan formulát, hogy ahogy ő beúszik, és akkor mi oda lejutatjuk a labdát rossz kész szélére, és onnan beadjuk, akkor azt a Krisztián csinálja legjobban. Soha senki nem csinálta még ezt ilyen a bizonyban, hozzáteszem, ez nem volt igaz, de hát elhittük, és egy percig sem kételkedtünk ebben a tényben. Sőt, a görög mérkőzésen, a negyed döntőben, azért ragadom ki ezeket, mert ezek ilyen szimbolikus részek, tehát a negyed döntőben a rendkívül taktikus és kiváló görög csapat, tényleg le a kalappal rendkívül jó vízilabdát játszanak, és taktikailag akartuk őket megverni, és a Tibi azt kitalálta, hogy ha lemegy a labda a rossz kész szélére, akkor egy közé mozgással lefedjük az ő valamelyik passzállyukat. Nem akarod nagyon mélyre menni ebben, de kitalált egy olyan taktikai formációt, amit ha megcsinálunk, akkor leblokkoljuk az ő játékokat, és nyerünk. És nyertünk 9-3-ra, tehát egy sima meccsre nyertünk, és a meccs végén elmondta minden játékos, hogy a Tibi olyan taktikát adott nekünk, hogy egyszerűen nem tudtunk nem veszíteni, és a stábnak a munkája, és hogy mi csak beugrunk a vízbe, és akkor Tibi este, vagy talán a másnap délelőtti videózáson, nem a következő ellenfélre készülő videót mutatott meg nekünk, hanem megmutatta a görög meccset, és kérdezte, hogy szerintünk hányszor csináltuk meg azt, amit ő kért. És akkor hát így végig azt csináltuk, a nevénszeret. Folyamatosan ez ment, és mondta, hogy srácok, kettőször egy egész mérkőzésen, de ebből látszik, hogy valójában nem számított semmi, mert mi olyan mély hittel voltunk a Tibornak a mondásaiban és a győzelemben, hogy ez minket mindenen átlendített. Úgyhogy gyakorlatilag ebből még tudok mondani végtelen mennyiségű történetet, hogy miért volt szenzációs ez a győzelem, de azt hiszem, hogy ez az a mély hit egymásban is a Tiborban.
Dani, hozzád fordulok a következő kérdésemmel. Egy kicsit visszatérnék a 2012-es londoni olimpiára. Mielőtt a londoni olimpia lezajlott volna, azelőtt a tragikus hirtelenséggel elhunyt a legnagyobb riválisod, illetve barátod is, Alexander, mint norvég úszó, és ugye megnyertél egy aranyérmet, és ebből egy hiteles másolatot készítettél, és ezt személyesen elvitted az ő családjának Norvégiába. Ez azért egy hatalmas emberi gesztus volt, amire akkor az egész világ felfigyelt. A kérdésem pedig az lenne, hogy ez a fajta alázat, ez szerinted a mai világban tanítható-e? Illetve a másik része az lenne a kérdésemnek, hogy a mai világban egy kicsit ez a győz le mindenkit mentalitás uralkodik, akár a sportról, hogyha beszélünk, és hogyan tanítható meg egy fiatal tehetségnek az, hogy a győzelem sokszor inkább egy ilyen gesztusban van benne?
Szerintem itt nagyon fontos az edzőnek a személye. Tehát, hogy akár az egyéni sportban az edző, a csapatsportban a szövetségi kapitány, vagy akár egy klubelnök, vagy akár egy hazai szövetségnek az elnöke, hogyan formálja az új generáció, a fiatal generációnak a sporthoz való hozzáállását. Ugye azért az, hogy a medencében mi bent vagyunk a vízben, és az edző az ott áll kint a parton, tehát hogy ott van fölöttünk, és amúgy is felnéz egy versenyző az edzőre, és hogy amit mond az edző, azt a 100%-osan el kell hinni, és el kell neki fogadni. Én soha nem felejtem el, voltam olyan külföldi edzőtáborban Spanyolországban, ahol ott voltak a legnagyobb ellenfeleim. Egy nemzetközi edzőtábor volt, és ki volt írva a pályabeosztás, hogy délután 5 órától 7 óráig tart, van vízfelülete az úszóknak. És akkor az edzőm azt mondta nekem, hogy oké, mi fél 5-kor kezdtünk. De mondom, semmivel lehet, csak 5 órától van pályánk. Nem baj, mi fél 5-kor fogunk kezdeni. És akkor lementem, nyilván 4 órára le kellett akkor már menni, hogy átöltözzünk, fölkészüljünk, bemelegítsünk, stb. Fél 5-kor beugrottam a vízbe, és én már régesség túl voltam a vízi bemelegítésen. Gyakorlatilag az első fontos szettet elkezdtem már a délutáni edzésem, mikor elkezdtek szállingózni az ellenfelém le a medencébe, és akkor ők 7 órakor már megcsináltak a levezetést, és már másztak ki. Nekem ott még mindig volt olyan szett, amit még meg kellett csinálnom. És azt most nem azt akarom mondani, hogy mennyivel többet készültünk, meg edzettünk, mert biztos voltak olyan időszakok, amikor meg ők edzettek többet, csak hogy maga az a pont, amikor ott látod az ellenfelédet, akik ellen tudod, hogy versenyezni fogsz, és látod, hogy nem edzenek, annyit kevesebbet edzenek, mint te, és az edző azt mondja, hogy már pedig ez kell ahhoz, hogy most ez kell ahhoz, hogy megcsináld, akkor ott te nem kételkedhetsz benne. És akár a karitatív részekben is szerintem nagyon fontos az, hogy egy edzőnek meglegyen az a fajta elvárása a versenyző felé, hogy ne csak a vízben tudjon teljesíteni. Mi, amikor gyerekek voltunk, fiatalok voltunk, akkor mi nekünk minden héten le kellett vinni az ellenőrzőt. Tehát nem volt olyan hét, hogy nem mutattuk volna be azt, hogy mi a tanulmányainkban hogyan állunk. És hogyha valaki egy olyan jegyet hozott, akkor ő nem mehetett a következő héten edzésre, amíg azt a jegyet ki nem javította. Hiszen ugye a sport az akkor igazán teljes, hogyha a fizikális és a mentális rész az kéz a kézben jár. Ugyanezt szoktuk mondani egyébként, amikor fiatalokkal találkozunk, akik mondjuk az egyetemi vizsgájukra készülnek, hogy mellette igenis kell, hogy sportoljanak, hiszen a mentális tudás is akkor lesz teljes, és akkor fogja tudni szerintem egy ember kihozni magából mentálisan is a legtöbbet, hogyha mellette fizika, tehát a testét is edzi. Nyilván nekünk az élsportban az, hogy van egy legnagyobb ellenfeledés, mondjuk van egy 300-nyi különbség, vagy pár tized különbség, ott az fizikálisan az egy teljesen egyforma felkészültséget jelent, ott a különbség az a mentális felkészültség lesz, hiszen mégis az agyunk adja ki a parancsot a legvégén. És nem akarok itt nagyon köztes mondatokat meg dolgokat mondani, de itt a norvég barátom kapcsán én azt gondolom, hogy nekem ez a gesztus, ez eszembe jutott, egyáltalán ezt én szerettem volna megadni a barátom családjának. Ez nyilvánvalóan egy személyes kötődés miatt is volt a barátom felé is, illetve a családja felé is. Én nagyon sokat jártam ki Belgiumban edzőtáborozni, készülni, közösen készültünk és edzettünk. De emellett volt egy olyan rész is, ami a pedagógiai rész, amit a szüleimtől és az edzőimtől, a szövetségi kapitánytól tudtam megszerezni és megkapni. És én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy az edzőkben meglegyen ez a fajta készség, és a fiatalokban, a versenyzőkben pedig meglegyen az a fajta nyitottság, hogy ezeket a tulajdonságokat, ezeket be tudják fogadni.
Hamarosan folytatjuk ezt a beszélgetést.
Gyurta Dániel többszörös világ, Európa és olimpiai bajnok úszót és Gornagy Miklós világbajnok vízilabdázót Lőrinc Éva az MCC egyetemi programjának hallgatója kérdezi.
A következő kérdésemmel kicsit átérnénk így a kitartás témájára, mert szerintem a kitartás az talán a leggyakrabban használt szó a sportban. Viszont ritkán beszélünk arról, hogy ez sportolóknak milyen érzés a sport közben, mert azért sokszor elhangzik az, hogy menni kell tovább, de ezért ez nem mindig ilyen egyértelmű, és a kérdésem Miklós hozzád szólna, hogy a siker az egy kollektív dolog, így az egész csapat átéli, viszont a kudarc az sokszor egyedül érint, és sokszor azt egyedül viszi haza a sportoló. Te a pályafutásod alatt hogyan küzdöttél meg a sportban esetleges kudarcokkal, illetve ebből, hogy sikerült talpra állni?
Jó kérdéseket kapok. Hát a kudarc, persze az a sportnak a része, tehát hogy voltam 5 világbajnokságon, elvesztettünk hazai világbajnoki döntőt, akkor kint volt, nem tudom, 10 000 ember a Margit-szigeten, még 30-40 000 a szigeten máshol, plusz az egész országban ezt nézték. Hát, hogy mondjam, utána a vacsora, amit még együtt elköltöttünk, szerintem egy hangos szó nem hangzott el, majd szépen elköszöntünk egymást, és mindenki hazament. Úgyhogy ez egyértelműen része a sportéletnek. Ebből, hogy megy tovább az ember, ez egy baromi jó kérdés. Én nagyon egyszerűen gondolkodó figura vagyok, hogy bocsánat, játékos voltam, nagyon egyszerűen gondolkodom erről. De valószínűleg ez abból fakad, hogy nagyon erős volt a motivációm, és egyszerűen nem jutott más be a fejembe, vagy más olyan gondolat, mint az, hogy megyünk tovább. Tehát, hogy akkor egy kicsit még keményebben, vagy még erősebben. Ez soha egy percig nem volt bennem olyan. Tehát, hogy egy vesztes mérkőzés után általában azt éreztem, hogy először gyorsan még egyszer le akarom játszani, vagy akkor holnap, akkor menjünk edzeni. Tehát valami történjen, mert nem bírom ezt a tehetetlenséget, mert beazonosítottam a saját hibáimat, és nagyon gyorsan ki akartam őket javítani, és akkor az edző még azt mondja, hogy oké, üljél vissza egy kicsit. Vége a bajnokságnak, vége a VB-nek, hát kellemetlen helyzet, következő világbajnoki döntő lehetőség, nem tudom, hogy 2-4 év múlva van, ha egyáltalán eljutunk addig, ha egyáltalán ott leszek-e még, tehát ez van, ezzel együtt kell tudni élni, de talán a motiváció erőssége az, ami átendíti az embert ezeken a pontokon. Szerintem ezt lehet csűrni, savarni, de egyszerűen az, hogy mennyire akarja az embert. Tehát, hogyha nagyon akarja, akkor megy tovább. Ha nem akarja annyira, akkor abba hagyja. Tehát amikor nekem is előfordul, hogy kérdezik ezt diákok, hogy ilyen nehéz, meg olyan nehéz, meg mit csinálják, és mondjuk, hogy akkor hagyd abba, tehát hogy nehéz, akkor nem kell csinálni. Ha viszont csinálni akarod, akkor meg törődj össze a fogadat, és csináld meg. Tehát, hogy szerintem ez egy ilyen bináris helyzet, ennél sokkal több lehetőséget én nem látok, de valószínűleg ez egy túl egyszerűsített dolog, és erről szerintem sportpszichológusok milliókat keresnek, hogy erről sokat beszélgetnek a sportolókkal, és én is jártam sportpszichológus, természetesen sokat is beszéltek nekik, de talán a vége ez az összes leckének, meg a bizony életemben ez volt, hogy ha akarom, akkor csinálom, és még erősebben, ha még nem akarom, akkor nem csinálom. Tehát ilyen egyszerű.
Az elegészítem ki, hogy szerintem minden ember életében vannak holtpontok. És ezek a holtpontok, ezek ugyanúgy megvannak egy-egy edzésen is, megvannak egy-egy időszakban, hétben, hónapban is van, hogy kisebb van, vagy nagyobb. Nekem mindig azt mondta az edző, hogy nem az a kérdés, hogy ez a holtpont ez eljön, mert az mindenkinek eljön. Az a kérdés, hogy ezen a holtponton milyen gyorsan tudunk átrendülni. És nekem is voltak olyan edzéseim, hogy elképesztően rosszul indultak. Nem állt össze a technikám, nem voltak meg a jó időeredmények, az edzőm csóválta a fejét, és nem tudtam azt hozni, amit elvárt volna tőlem. De soha nem mondta azt, hogy most oké, menj haza, és majd holnap újból kezdjük, hanem mindig azt mondta, hogy végig fogjuk csinálni, mert előbb-utóbb ebből a holtpontból ki kell jönni. És van, hogy az edzés második felére, a második másfél órára hirtelen minden összeállt, és a valaha volt legjobb edzésen, amit tudtam végigcsinálni. Nyilván meg volt ugyanez fordítva, hogy elképesztően jól indult minden, és a végére esett szét. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem az a lényeg, hogy egy-egy ember életében eljön az a pillanat, amikor egyszerűen nem tudod kihozni magadból azt, ami egyébként benned van. Én nekem is ez volt 4 éven keresztül, csak nekem az a holtpont az 4 évig tartott. Voltak kisebb-nagyobb időszakok, amikor már majdnem látszódott a fény az alagút végén, de aztán mégsem. És aztán kellett az a 4 év, amikor a 4. év végére összeállt hirtelen minden, és aztán utána jöttek ismételten a sikerek, de hogyha ott akkor feladtam volna, akkor most nem tudnék úgy beszélgetni, mint aki megnyeri a versenysportban a legnagyobb versenyt, magát az olimpiát. Tehát, hogy, és főleg ugye mi sportágon, meg egy időben mérhető sporták. Tehát, hogy ott a stopperóra, ott van a szabvány medence, szabvány vízhőfokkal, szabvány vízmérséggel, szabvány távolság a két kötél között, és hát a stopperóra, azt meg nem kell mondanom, az mindig ugyanazt fogja mutatni. Tehát ott a stopper nem lesz lassabb, nem lesz gyorsabb, nem lesz fáradtabb. Tehát nekünk ilyen szempontból elképesztően jó a visszajelzés, hogy épp milyen formában vagyunk. Tehát amit mondtam az elején, az edző nem kérdezi meg, hogy fáradt vagy-e, vagy nem vagy fáradt, mert lenyomja a stoppert, becsapog a célba, és megmondja, hogy na, te most jó formában vagy, vagy nem vagy jó formában, mert látja egyszerűen magát ezt a visszajelzést. És amikor az az 5-10 különbség, az nem a te javadra íródik, hanem nem tudod kihozni magadból, és fáj a tüdőd, és fáj a lábad, és görcsölsz, és nem kapsz levegőt, de tudod, hogy meg kell csinálni ezt az edzést, akkor ott jön az a pillanat, amit a Miki mondott, hogy igen, össze kell szorítani az embernek a fogát, mert előbb-utóbb az a nehézség, az véget fog érni. És az a holtpont, az túl fogunk tudni azon lendülni, és akkor hirtelen minden összeáll.
Igen, csak én gondoltam, hogy így beszélgetünk, mert így jutnak eszembe a dolgok, hogy igen, ezek a holtpontok vannak, és sokszor sokáig vannak, de én például azért lettem csapatsportoló, mert én a csapat iráti felelősség az, ami engem tovább tudott lendíteni. Mert azzal én valószínűleg nehezebben birkoztam volna meg, hogy egyedül vagyok, és ott egyedül küzdelem. De az az érzés, hogy ha én ezt nem csinálom elég jól, akkor a csapat látja ennek kárát, hogy én azért edzem magam még keményebben, hogy a csapatnak jobb legyen, és így együtt tudjunk haladni, az nekem mindig nagyon-nagyon sokat segített. És amikor így nehézségek vannak, vagy amikor nagyon nem ment a csapatnak, akkor mindig azt csináltuk, ez az egyik ilyen eszköz volt, hogy megyünk vissza az alapokhoz. Tehát, hogyha nem megy a zóna, akkor kimegyünk szoros ember volt. Tehát ami megy, oda mész az öreg szemlélő emberhez, megfogod a két vállát, és elkezd egy pályát. Ez akkor is megy, ha nem megy a gondolkodás, hogy akkor mikor, hova úszol, melyik labda, mert ez már komplex gondolat. Tehát megyünk vissza az alapokhoz, és hát a legalja, vagy a legvége az alapoknak az, hogy a konditeremben akkor mennyit edzünk, mennyit úszunk, és akkor ha ez megvan, akkor onnan szerzünk önbizalmat, és az elődő történetekben a legtöbb önbizalmat az elvégzett munka tudja adni. Amikor te tudod, hogy te dolgoztál a legtöbbet, te csináltad a legtöbbet, és ez már egy pszichikai hadviselés, hogy lássák ezt az ellenfelek is, hogy amikor ők jönnek, te már ott vagy, és amikor ők elmennek, te még mindig ott vagy. Akkor az ő fejében is az van, hogy hú, itt valamiről akkor le vagyok maradva. Tehát, hogy itt valami nem stimmel, itt az a srác, aki sokkal többen dolgozik nálam, úszik, mint az állat, akkor itt valami nem stimmel. Mi is így vagyunk ezzel a vízlabdával, és hasonló trükkök voltak. Úgyhogy vannak erre módszerek, de tényleg az, hogy egyszerűen bízni kell az elvégzett munka gyümölcsében, és ez egy komplex történet egy csapatnál. Edző, stáb, ez egy nagyon nagy bonyolult rendszer. Ebből szempontból az úszásban saját magadat kell erősíteni, de az a legnehezebb, tehát, és ezért is vannak kevesebben az úszók.
Bocsánat, csak a helyre dolog ígére nem fogok többet közbeszólni. Csak ez azért jutott eszembe, és azért szeretném most ezt mindenképpen mondani, hogy úgy tudom, vannak itt most úszók is itt a teremben, ha minden igaz, talán többen is remélhetőleg, úgyhogy nekem a Nagy József fel volt talán a legszorosabb edző-versenyző kapcsolatom, és mindig azt mondta, hogy lesznek olyan edzések, amikor nem fog menni, lesznek olyan edzések, ami nem lesz jó. Fáradt leszel, egyszerűen fejbe fáradt vagy, fizikálisan fáradt vagy, de minden edzésen kell valami olyan csinálni, ami hasznos. Legyen ez a rajt, legyen ez a forduló, legyen legalább a technika, legyen az, hogy bármi, csak valami olyan dolog történjen azon az edzésen, ami hasznos, és hogy ami segíti a fejlődést, és még ezt szerettem volna egy kiegészítésként elmondani.
Az előbb említetted az edződet, és arra lennék nálad kíváncsi, hogy a pályafutásod egy nagyon-nagyon meghatározó alakja volt Széles Sándor, akit te már a beszélgetésünk alatt Sanyi bácsi néven emlegettél, hogy esetleg ilyen nehézségek, akár kudarcoknál mennyire tudtál erőt vagy hitet meríteni a kettőtök szövetségéből?
Amit a Miki már mondott itt az előbb, hogy amikor kudarc volt a csapatban, akkor mi ez a kettőfajta energiaállás, hogy valaki magába keresi, vagy valaki másikra mutogat. Ugye, amikor nem sikerül valami. És nekünk az edzőnkkel az volt a titok, szerintem jutólag, hogy nem mutogattunk soha másikra. Tehát az edző nem azt mondta, hogy azért nem sikerült, mert nem jártam edzésre, mert nyilván ez nem is így, nem volt így, de egyébként sem mondott semmit. Én pedig nem mondtam neki azt a fajta kritikát, hogy hát jobb edzések kellettek valami bármi, hanem leültünk, hazamentünk, egy verseny után, ami nem úgy sikerült, amiből sajnos volt jó pár, és hogy elkezdtük magunkban nézni, hogy akkor mit rontottunk el. És én is leültem, és magamban néztem, hogy na vajon melyik edzésen mehetett el, mik voltak azok a hetek, mik voltak azok az időszakok, mik voltak azok az alapozása, volt a probléma, a technikában volt a probléma, nem úgy jött ki a maga, megcsúszott az egész felkészülés, hogy valamiből túl sokat csináltunk, valamiből túl keveset csináltunk, a formahozással volt a gond. Tehát, hogy azért azt tudni kell, hogy egy versenyző életében, főleg egy olimpián, amikor van egy 4 éves ciklus, amiről már itt beszéltem, és a 4. év végén azon a héten, azon a napon, abban az órában legyél te a csúcson. Nem másnap, ne 2 nappal előtte, hanem pontosan aznap. És én azt gondolom, hogy ez a legnehezebb része azért sportnak, hogy van egy alapozó időszak, ami elindul szeptembertől és tart egészen májusig, és aztán májustól pedig indul az a fajta időszak, amikor ugye a versenyekkel hozott magad formába, és ugye az a hatalmas terhelés az egy picit kezd csökkenni, és próbálod kitalálni magát a formabóhozást. De ez a formabóhozás, ez mindig változik.
A következő kérdésem mindkettőtökhöz szólna, hogy szerintetek ebben a mai felgyorsult világban mi a legnagyobb lecke egy mai fiatal tehetségnek elviselni a sikertelenséget a fejlődés érdekében, vagy megtanulni úgy viselni a sikert, hogy a belső motivációja közben ne égjen el.
Szerintem inkább úgy fogalmazok, a legnagyobb nehézség, amivel a fiatal sportolók, de én azt gondolom, hogy talán a fiatalok generációk szembesülnek, az az, hogy szét van töredezve a figyelmük. Tehát, hogy nagyon nehéz fókuszáltnak és koncentráltnak maradni, mert minden, ami időnkre vadászik, nálunk már sokkal képzettebb eszköz lapul a kezünkben, ahol a világ legnagyobb üzlete, hogy éppen hány órát töltesz rajta. És talán ez a legnehezebb, és én ezt láttam a fiatalokon, akikkel volt szerencsém együtt dolgozni, vagy edzeni őket, hogy a figyelem az nagyon, nagyon nehéz, és az a hosszú kitartás, ami kell ahhoz, hogy sikert érjen el az ember, az nehéz meggyőzni őket, hogy ez megéri. Mert amikor a dopamin, ugye most akkor elmentünk egy ilyen antitelefon és így analóg világ iránti nosztalgiába, de valójában a maga mobiltelefon, illetve az okos eszköz használat az egyrésztről rengeteg figyelmet követel, és az agyat arra trenírozza, hogy nem éljön el, hanem 7 másodperces ciklusokban, tehát Dani 4 éves ciklusokról beszélt az előbb, és manapság ugye 7 másodperces ciklusok vannak, amennyi, sőt, maga a ciklus már terjedő 1,5 másodpercre, ha valami nem ragadja meg az ember figyelmét, akkor tovább görget. És hogy mindenki megnézi majd esetleg otthon magányában a képernyő idejét, hát én azt gondolom, hogy akkor észreveszünk, hogy egy nap már nem 24 órából áll, hanem 20-ból, vagy akár 19-ből, mert 5 órát ajándékozunk egy egészen más dimenzióba, és talán ez a legnehezebb a fiataloknak, és a sportolókat is beleértve, hogy maradjanak fókuszáltak. És a fókuszálás képessége az egy létező dolog, tehát a fókuszálásnak van egy állóképesség. Azt is gyakorolni kell, és hogyha nagyon sokat az hanyagolva van, vagy arra van trenírozva, vagy jóval kisebb mértékben legyen az ember életében, akkor kisebb ez. Tehát egy mérkőzés az nem tudom én, bizony, de van 60-70 percig tartott. Végig fókuszáltnak kell maradni egy olimpiai ciklus. Hát, ahhoz, hogy valaki olimpiának legyen, legalább 2 ciklust meg kell csinálni. Azt gondolom, hogy 9-10 évesen elkezdi, hogy reálisan 18 lehető vannak csodás ifjak, de olyan 18-20 éves korban van az első igazi nagy. Azt kell mondani a gyereknek, hogy fiatal, 8 évig tiszta erővel dolgozol, és a végén lehet, hogy nyersz. De lehet, hogy nagy valószínűséggel nem fogsz nyerni, mert sokkal kevesebben sikerül. És ez a vízilabdában is. Most azt magyarázom a 14 éves fiamnak, hogy figyelj, megéri elmenni edzésre, ott szívni, nem tudom, most már 4 éve vízilabdázik, minden nap ott kell lenni, kell csinálni. Baromi kevés a sikerélmény, mert vannak nála erősebbek, vannak nála szőrösebbek, meg nyilván egy tagja. Genetikai különbségek kijönnek, jó, megéri csinálni, mert majd egyszer jó lesz. De hát ezt most ő elhiszi nekem, meg lehet, hogy szigorú is vagyok, de ezt nehéz eladni, vagy átadni. És talán szerintem ez a nehézség. A hosszú távú célok, meg a fókuszáltnak maradni.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Gyurta Dániel többszörös világ, európai és olimpiai bajnok úszóval és Gornagy Miklós világbajnok vízilabdázóval, Lőrinc Éva, az MCC egyetemi programjának hallgatója beszélgetett. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallotta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Csak egy szó. Miért a csillagoktól kérdez, milyen jövő várhat ránk, és hogy mikor lesz az első édes éjszakánk, hogy meddig kell egy csókkal várni, a kártyák nem árulják el. És ha lesz majd közös múltunk, az mikor kezdődik el? A legjobb válasz mindig itt és most. A sorsban nem bíznék, az csak egy szó. Nincs a tenyerünkbe írva, innen hová visz az út, de aki el sem indul rajta, a céljához el sem jut. A legjobb válasz mindig itt és most, a sorsban nem bíznék, az csak egy szó. Nézd, hogy repülnek az órák, minden pillanat egy kincs, legyen miénk ez az élet, mert már minek kéne újabb égi jel, akit főszereplők megvan, már csak idő kell hozzá és hely. A legjobb válasz mindig itt és most, a sorsban nem bíznék, a sorsban.